Isten igéjét olvasom a római levélből, a második rész 11-től 24. versig tartó ige szakaszban. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek, a törvény nélküliek, önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelki ismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod. Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva.
Álljunk Isten elé, és az úrvacsorai közösségre készülve valljuk meg a mi bűneinket. Álljunk föl. Boldog ember az, akinek megbocsátottad a vétkét, és nem tulajdonítod mindazt, ami az ő álnoksága. Atyánk, ezzel a vágyjal a szívünkben állunk eléd, mert tudjuk, hogy szerető és irgalmas Isten vagy, aki nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, hanem azt akarod, hogy megtérjen útjáról és éljen. Köszönjük ezt a szeretetet, köszönjük ezt a közeledést, és így kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, hogy vizsgálj meg és ismerd meg a mi szívünket, és mutasd meg, hogy hol tévesek a mi gondolataink, miben tévesek a mi utaink. Igen, atyánk, megvalljuk neked, hogy mi is oly sok mindent tudunk, amit a szívünkbe írtál, vagy amit megtanultunk, és tudunk másokat tanítani arra, hogy mi a helyes és mi a jó, és olyan sokszor mi magunk mégsem aszerint cselekszünk. Atyánk, bocsásd meg, hogy egyszerűen sokszor felpörög az életünk, és nincs időnk rád, és nincs időnk arra, hogy keressük a te akaratodat, és nincs erőnk arra, hogy küzdjünk a kísértésekkel szemben. Bocsásd meg, hogy soha hagyjuk magunkat sodortatni sokszor, és egyszerűen éljük a hétköznapjainkat, mint bárki más. Bocsásd meg, hogy bár vágyunk a te közelségedre, de nem teremtjük meg ennek az alkalmát. Nem csendesedünk le a mi szívünkben. Atyánk, bocsásd meg mindazt a tisztátalan gondolatot, érzést, azokat a szavakat, amelyekkel bántottunk, azokat a cselekedeteket, amik nem rólad beszéltek. És azokat az alkalmakat, amikor nem tettünk semmit, pedig te indítottál, tennünk kellett volna, szólnunk kellett volna, indulnunk kellett volna a másik felé. Bocsáss meg a szívünk keménységét, ahogyan a testvéreink felett ítélkezünk, ahogyan másokról gondolkodunk és beszélünk. Bocsáss meg, hogy életünknek oly sok pontján nem a te országod rendje szerint élünk, nem a te dicsőségedet tükrözzük, hanem nagyon is a mi óemberünknek adunk teret. Urunk, a te bocsánatodért esedezünk most, és kérünk, hallgass meg a mi csendben elmondott bűnvallásunkat. Urunk, kérünk, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és a te erős lelkedet újítsd meg bennünk. Amen.
Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található János evangéliumának a 8. fejezetében, az első verstől a 11. versig. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A farizeusok és az írástudók egy csoportja diadalittas mámorral közeledik Jézushoz, aki a legnagyobb bosszúságukra, botránkozásukra sokaktól körülvéve van, éppen a templomban tanítja az embereket. És győztes fölénnyel hurcolják magukkal ezt az asszonyt, akit tetten értek, amikor nem törvényes férjével hált. És ez a kegyetlen öröm, ami ott van ezekben az emberekben, ez kettős. Egyrészt végre gyakorolhatják a hatalmukat, hogy tudnélik Mózes törvényére hivatkozva kiírtsák, kivágják maguk közül azt, aki erkölcstelen, a fertőzőt, a bűnöst, aki rászolgált a halálra, amit a törvény, Mózes törvénye előír. Milyen jó ujjal rámutatni a bűnösre, és ezzel saját tisztaságuk, igazuk felől meggyőződni, és ebben a meggyőződésben lenni, hogy ők Istent szolgálják most azzal, hogy ezt a bűnöst megfegyelmezik, megszégyenítik, sőt, kiirtják a nép közül. És ez tovább emeli mások szemében a fedhetetlenségüket, az erkölcsi fölényüket. De nem csak emiatt érzik magukat győztesnek, és érzik magukat fent ebben a helyzetben, hanem ezeknek a vérszomjas férfiaknak, ezeknek van egy más okuk is az izgatottságra. Hogy nem csak egy bűnös asszonyt ítélnek el, hanem nem csak saját tisztaságukat öregbítik, hanem ezt az egész fennálló helyzetet, hogyha ügyesen forgatják, akkor itt le tudnak számolni a nagy vetélytársal, Jézussal. Ha jól aknázzák ki ezt a helyzetet, akkor elindíthatják Jézust azon az úton, amelyet ennek a házasságtörő asszonynak is szánnak, hogy vesszen el. És tulajdonképpen sokkal fontosabb számukra, hogy Jézussal leszámoljanak, mint ez az asszony és az ő esete. Jézus az igazi cél. Őt kell, őtőle kell igazából megszabadítani a népet. Ezért tehát megérkezve Jézushoz a tettenért asszonyt középre állítják, hogy lássa mindenki, hogy miről van szó. Elképzelhetjük ennek az asszonynak a rémületét, a megalázott voltát, azt az érzést, hogy mindjárt hullanak a kövek. És aztán ebben a helyzetben, ami teátrálisan fel van építve, nagyon jól ki van találva, Jézusnak szegezik azt a mondatot, ami szintén nagyon jól ki van találva, nagyon komolyan át lett gondolva. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? És már dörzsölik is a tenyerüket, mert Jézust kelepcébe csalták. Ha azt válaszolja Jézus, hogy hát ha Mózes azt parancsolta, hogy kövezzétek meg, kövezzétek meg, akkor ezzel oda mindaz, amit eddig képviselt. Nem mintha Mózes törvény nem számított volna, de oda az, hogy Jézus a bűnösökhöz jött, hogy vámszedőkkel ült egy asztalnál, hogy megvetett nőkkel volt együtt, mert hirdette nekik az Isten országát, és ezeknek az embereknek az élete megváltozott. Oda mindaz, amiért Jézus népszerű, oda mindaz, amiért hallgatják őt, mert Isten szeretetét és kegyelmét hozta el. Ha Jézus ebben a helyzetben annyit mond, hogy hát ha Mózes ezt mondta, vigyétek, akkor mindez ellentétes azzal, ahogy eddig éppen a bűnösöket hívta magához. De ha pedig azt mondja, hogy hát engedjétek el, akkor is vesztett, mert akkor nyilvánvalóan ellentmondott Mózes törvényének. Ki az a zsidó ember, aki ellentmondhat Isten kijelentésének? Akkor nem egy igaz hitű emberre, gyermeke Izraelnek, nem engedelmeskedik az Isten akaratának. Tehát nagyon ravaszul elő van készítve ez a kérdés, mert akár így válaszol, akár úgy válaszol, Jézust megfogják. Mester, és halljuk meg ebben az alázatban és ebben a tiszteletben a hamisságot és a hazugságot. Mester, kérdezik, mondják nyájasan és egy hazug tisztelettel és nagyon aljas simulékonysággal, hiszen nem tartják ők mesternek. Itt ez az asszony, de te mit mondasz? És Jézus nem mond semmit. Jézus lehajolt és írt a földre. Ezek az emberek a győzelmük, a fölényük biztos tudatában kérdeznek, és Jézus lehajol, rájuk sem néz, nem szól egy szót se, csak valamit írkál a földre, valamit firkál a porba. De Jézus, neked erre válaszolnod kell. Hát nem térhetsz ki, nem menekülhetsz. Talán megfogtunk téged ezzel a kérdéssel, és azért nem nézel fel? Talán azon gondolkodsz most, hogy mit válaszolj? Időhúzás mindez, olyan, mint a sarokba szorított embernek az időhúzása, hát valami majd csak lesz, érezzük, amikor nem tudunk mit tenni, hát teljen az idő, valahogy csak kikeveredünk a nehéz helyzetből. Vajon erről van szó? Vagy talán Jézus éppen időt akar nem magának, hanem a vádlóinak nyerni? Hogy gondolkozzanak el az egész helyzet kapcsán? Talán felindultsága, felháborodása miatt nem válaszol, amint maga előtt látja a prédára kiállított asszonyt, a kegyetlen vallási vezetőket. Talán arra gondol, hogy hol van az a férfi, aki szintén részese volt ennek az esetnek. Rá ugyanúgy vonatkozik a törvény, vagy nem? Mi történik itt? Egyes régi ókori kéziratok megpróbálják magyarázni ezt, és azt mondták, hogy mindannyiuk bűneit írta a porba. Mások meg úgy próbálják megmagyarázni, hogy miért ír Jézus a porba, hogy Jeremiás próféta könyvében ezt olvassuk. Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged, a tőled elpártolók nevét a porba írják. Jézus írja a nevüket. és emlékezteti őket az a próféta szavára, tőled elpártolók nevét a porba írják. Mások azt mondják, hogy hát talán betűket írt csak Jézus, hogy azt jelezte ezzel, hogy betűk, titeket csak a törvény betűje érdekel, de semmi abból, ami a törvénynek a szíve és a lényege, a szeretet. Bármit is ír Jézus a földre, nem tudjuk, mit írt. Ez őket nem győzte meg, mert tovább sürgetik a választ, és faggatják, hogy válaszoljon. És Jézus erre a faggatásra válaszol, felegyenesedik, és azt mondja, hogy hát aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Majd lehajol, és tovább firkál a porba. És ezzel a mondattal Jézus megfordította a helyzetet. Ezzel a mondattal egyszer csak az asszony vádlói kerülnek a csapdába. Nem azt mondja Jézus, hogy az asszony vétlen, engedjék el, nem menti őt fel. De felteszi a kérdést, hogy nézzétek, kinek a kezében van az ítélet. Ki jogosult cselekedni? Ki jogosult itt a halálos ítélet végrehajtására? Ti azért jöttök diadalittasan és önigazultan, hogy elítéljetek, elkárhoztassátok ezt az embert. Aki közületek bűntelen, az kezdje. Csak az elsőt. Az első követ az vesse rá, aki bűntelen, aztán a többi az már jöhet, nem számít. Jézus azt mondja, hogy igen, a vádlott bűnös, de a vádlók is bűnösek. Egyenlővé teszi őket. Jézus nem adja meg azt a lehetőséget, hogy hatalmas szakadékot húzzunk a bűnösök, ők és az igazak mi közöttünk. Hanem egyszerűen csak egy asztalra kerül mindenki. A házasságtörésen rajta kapott asszony ezekkel a polgári értelemben nem is olyan bűnös emberekkel. Mégis egy asztalra, egy helyzetbe kerülnek. Mert Jézus tudja, hogy ez a lelkület az, ami a leginkább megmérgezi ma is a keresztény embereknek a szívét. Amikor azért, mert Krisztushoz tartozunk, és ez elhív bennünket, elkötelez bennünket egy erkölcsiségre, emiatt úgy érezzük, hogy bárkinél is különbek vagyunk. Egy felsőbbrendűségi tudatról van szó, ami pillanatokon belül átmegy a kegyetlenségbe. Persze nem állítunk középre senkit, de egy kicsit gondold át az érzéseidet, a gondolataidat, a szívedet, amikor különböző emberekkel találkozol, amikor fiatalokat látsz, akikből dől a káromkodás, vagy amikor olyan embereket látunk az utcán, akiket, hát azt mondjuk, hogy ez aztán nagyon erkölcstelen. Amikor a legkülönböző dolgokkal találkozunk a televízióban, hogy mi történik a városban, és ott van az emberben ez, hogy ez erkölcstelen. És ez igaz, hogy ez nem jó. De mi az a lelkület, ami ilyenkor az Istenhez tartozó emberekben munkálkodik? Mi az a lelkület, ami megengedi nekünk azt, hogy eltávolítsuk magunkat a bűnös embertől, és abban a pillanatban magunkat igaznak állítsuk be? Ki ez a lelkület, ami egy falat emel közénk és a többi ember közé? És ami falnak a mi oldalunkon, azon az oldalon, ahol mi vagyunk, ott az igenis az irgalmatlanság, az ítélkezés, a kegyetlen irgalmatlanság van. És tudjátok, hogy mivel vádolják jogosan leginkább a keresztényeket, a nem keresztény emberek? Mi az, amit ha megéreznek, már menekülnek? Ettől a lelkülettől, ami oly erős bennünk is, hogy úgy ki tudjuk osztani, hogy ki a bűnös, hogy ki a rossz, és oly kevéssé tudunk egy platformra kerülni azokkal, akik nyilvánvalóan elveszettek. És Jézus nem adja meg a lehetőséget nekik, mert ezzel a mondattal, hogy aki bűntelen közületek, most így folytatom, az ítélkezzen, az mondja el ezeket. Az hirdesse ezeket a többiekkel, ezek a mi kődobásaink. Aki bűntelen közületek, az tegye. És akkor kiderül, hogy nincs bűntelen. Ezt a helyzetet Jézus nem hagyja fent. Na de hát, a házasságtörés azért csak nagyobb bűn. Mindig mondhatnánk, hogy ez egy csak van kisebb bűn, meg nagyobb bűn. De vajon nagyobb bűne az, amit ez az asszony elkövetett, mint amit ezek tesznek? Tudnélik ők, ahogy elmondtam az elején, nem másba utaznak, mint azzal, hogy Jézust megfogják. Hogy egy ártatlan embert hazug mesterkedéssel a halálra juttassanak. Vajon nagyobb bűne a házasság törés, mint ez az alapvetően hazug, Isten nevében történő manipuláció? Vajon nagyobb bűne a házasság törés, mint az, amit ezek az emberek csinálnak, hogy ezt az asszonyt, ezt eszköznek használják? Mert ez a nő, ez csak egy eszköz, hogy a saját céljaikat elérjék, és Jézust megfogják. Nagyobb bűne, amit az asszony csinál, mint amikor ezek eszközként használnak egy embert, tárgyasítják, megalázzák, kiállítják, és csak azért csinálják ezt vele, hogy valami mást elérjenek. Semmiképpen nem mennék bele soha abba, hogy mi a nagyobb bűn, mi a kisebb bűn. Jézus a maga mércéje alapján egy asztalra helyezte őket. Egy helyzetre tette őket. És aztán az ítéletet senki nem meri vállalni. Egyik a másik után elkullog némán. Kezdve a véneken, mondja János, kezdve tehát a vezetőkön, akik a legfethetetlenebbek, a legnagyobb tekintéllyel bírnak, a legnagyobb tiszteletben állnak. Ők mennek el először. És mindenki más elmegy. Senki nem maradott. És mielőtt megnéznénk, hogy mi történik ott Jézus és az asszony között, hadd mondjam azt, hogy hagyjuk el mi is a helyszínt. Kicsit lássuk magunk előtt ezt a történetet. Hol vagyunk mi? Itt van Jézus, itt van az asszony, és mi ott állunk az igazak között, mert a templomban általában azok járnak, akik azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az igazak. Tehát a mi helyünk nagyon sokszor a külső kör. Meg tudod-e tenni, hogy magadban, lelkedben azt mondod, hogy én felállok, és elmegyek. Én kilépek az ítélkező helyzetéből. Én kilépek ebből az irgalmatlanságból, ami sokszor ott van az én szívemben is. Én nem emelem fel a követ, én nem nyitom ki a számat, én nem kezdek el róla pletykálni másoknak, én nem fog miatta, vagy vele emiatt lekezelően viselkedni. Ott hagyom azokat, akik eltávolítják magukat a bűnös embertől. Kész vagy erre a lépésre, hogy elmész azok közül, akik irgalmatlanul ítélkeznek, a bűnösöket maguktól eltolják, és azt mondják, hogy ezek mások, mint mi. Más módon feltéve ugyanezt a kérdést. Kész vagy-e szeretni azt az embert, akit eddig megvetettél? Mert egyetlen egy módon lehet eltávozni az ítélkezők és az irgalmatlanok köréből. Mégpedig úgy, hogy szeretet van a szívünkben a nyomorult, a bűnös, az elveszett emberek felé. Szereted-e ezeket az embereket? Tudod-e szeretni őket? Csak ez számít ebben a kérdésben. Ott maradt tehát Jézus, és ott maradt az asszony. Jézus újra felegyenesedik. Hová lettek a vádolóid? Senki sem ítélt el? Senki, Uram. És mi következik most? Jézus az egyetlen, aki elítélheti. Jézus az egyetlen, aki bűntelen. Ő az, aki szembeáll az asszonnyal. Az ő részéről nem lenne sem képmutatás, sem önellentmondás ez. Jézus az egyetlen, aki dönteni jogosult az ügyben. Ő az egyedüli, aki felvehetné és eldobhatná az első követ. Ehelyett azonban így szól, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezz. Jézus felmenti ezt az asszonyt. Nem irgalmatlan, nem kegyetlen, hanem megbocsát neki. És bár a törvény azt mondja, hogy aki házasságtörést követel, halállal lakoljon. Jézus azt mondja, menj és élj. Ugyanazt teszi, amit korábban így olvasunk Jánosnál, az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. És Jézus ezt teszi. Nem elítéli, hanem megszabadítja, megbocsát neki, és helyreállítja. És ez egy másik nagyon fontos gondolat. Az úrvacsorai közösségre készülve megvallottuk a mi bűneinket, és elfogadtuk Isten bocsánatát. De hát van olyan, amikor valaki megvallja a maga bűneit, vagy végigmegy egy ilyen liturgiám, de közben azért igazából nem tudja elfogadni Istennek a bocsánatát. Ez a történet ezen a ponton azt az örömhírt hirdeti nekünk, hogy nincs olyan cégéres bűn az életben, amit ne hozhatnánk Jézus elé, és amire ő ne adna bocsánatot, amire ő ne tekintene kegyelemmel és szeretettel. Ez az egyik gondolat. A másik pedig, hogy milyen emberek akarunk lenni. Mindezek után milyen emberek akarunk lenni. Isten irgalmas szeretetének az emberei, vagy a kíméletlen ítélkezésnek az emberei. De mi lesz a törvénnyel? Még mindig többeket ez piszkál. Mi van a törvénnyel? Mi van az igazsággal? A bűn az bűn. Jézus futni hagyja a bűnöst? Érvénytelenné tette Isten szavát? Nem. Hiszen Jézus nem elenged, hanem megbocsát. Eredj el, és többé ne vétkezz. A házasságtörés nem elfogadott, mint ahogy más sem, amit Mózes törvényében elünk ad. De Jézus betöltötte a törvényt. Hiszen az úrvacsorában épp azt ünnepeljük, hogy a törvényt nem törölte el. Amikor azt mondja ennek az asszonynak, hogy Mózes törvénye azt mondja, hogy halál. Eredj el, és többé ne vétkezz. Valakin Mózes törvényének az igazsága mégis be fog teljesedni. Nyilvánvaló, éppen Jézuson. Hiszen amikor Jézus meghal a kereszten, akkor az Isten törvénye teljesedik be rajta. A bűn zsoldja a halál. De Jézus azért adhat bocsánatot, és azért engedhet el, úgy, hogy közben a törvény igazságát nem semmisíti meg, mert a törvényt ő maga tölti be, mert ő maga áll a törvény ítélete és szigora alá, hogy az asszonyt és mindenki mást megmentsen attól. Ha előbb azt mondtam, hogy gondolatban menj el erről a helyről, lépj ki azok közül, akik irgalmatlanul ítélnek a szívükben, saját igazságukra tekintve, akkor most azt mondom az úrvacsorára készülve, hogy gyere vissza erre a helyre. Gyere vissza az asszonynak a helyére. Gyere vissza Jézus elé, aki ott áll, aki vár. Talán nem tudod, hogy mit fog mondani, még irkál a földre. Legyél ott előtte az úrvacsora alatt. Legyél ott, ő mellette, ő előtte. És aztán, amikor eljön annak az ideje, amikor Jézus felegyenesedik, akkor a vele való találkozásban meg fogod hallani ugyanezt. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ő kimondhatja, mert ő a törvény igazságának eleget tett. El tudod képzelni, hogy hogyan távozott el erről a helyről az asszony? Amen.
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy Te nem ítélettel léptél elénk, hanem kegyelemmel. Hogy Te vagy az, aki eleget tettél a mi bűneinkért, aki elhordoztad a mi bűneink ítéletét, aki szabaddá vásároltál bennünket. Köszönjük, hogy ezt a kegyelmet, ezt a bocsánatot most megtapasztalhattuk, hogy újra a te kegyelmeddel léptél felénk, és megajándékoztál bennünket. Segíts, hogy Mi tudjuk ugyanezt a kegyelmet és ezt a szeretetet adni a mi fele barátainknak. Tisztíts meg a mi ítélkező, másokra mutogató, önigazuló magatartásunkból. Kérünk, add a te szent lelkednek a vezetését, hogy valóban tudjunk Isten gyermekeiként élni ebben a világban és világítani. A te szeretetet csatornáivá válni, a te munkatársaidként, azoknak a figyelmét, akik körülöttünk vannak, rád irányítani, és a te szereteteddel, a te megbocsátó kegyelmeddel szabadságot ajándékozni. Urunk, könyörgünk, hogy adj erőt és vezetést a heti munkáinkban, feladataink között, családi életünkben, tanulásban, munkahelyen. Te járj előttünk, és fogd a mi kezünket, vezess bennünket. Urunk, könyörgünk azokért, akik gyászolnak, azért a családért, akik most búcsúztuktak el szerettüktől, és azokért, akik már régebben, de a gyász nagyon komoly valóságként ott van az életükben. Könyörgünk, hogy a te vigasztaló kegyelmeddel, szereteteddel vedd körül őket. Könyörgünk azokért, akik betegek közöttünk, akik egyedül vannak, magányosok. Urunk, kérünk, hogy a te közösséged, a te közelséged oldja az ő magányukat, az ő szenvedésüket, és a te gyógyító szabadításoddal ajándékozd meg őket. Urunk, könyörgünk azokért, akik katasztrófák áldozatai a nagyvilágban. Urunk, kérünk, hogy a te kegyelmeddel, a te jelenléteddel, a te bátorító, biztató szavaddal vedd körül őket. Adj vezetést azoknak az embereknek, és kérünk, hogy a gonosznak te törd meg a hatalmát, hogy ne a gonoszság uralkodjon el, hanem valóban az emberek segítsenek egymásnak. Köszönjük, hogy a mi gyülekezetünk is valamivel segíthetett. Kérünk, taníts bennünket mindenben a te munkatársaidként, a te kezednek lenni. És úgy így kérünk az új tanévért, a gyerekekért, akik elindulnak a hittanórákra, azokért, a vendégeinkért, akik eljönnek az alfa kurzusra. Kérünk, hogy ismertesd meg velük a te kegyelmedet, a te szeretetedet, adj erőt a munkatársaknak, add nekünk valóban a te vezetésedet. És áld meg az újrainduló házi csoportokat, ima közösséget, gyerekisten tiszteleteket. Urunk, kérünk, hogy áld meg gyülekezetünk életét, hogy ne csak beszéljünk rólad, hanem valóban te legyél az életünk középpontja, és mindaz, amit teszünk, téged dicsőítsen. Az Úr Jézusért kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.